Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósság fékszabályokat, ez a héten meg is történik, mondta el Varga Mihály a kamat döntőülés után. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak, ismertette a jegybank elnök. Nem változott, maradt 6,5% az alapkamat, döntött a monetáris tanács. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban, az idejében erre 19 milliárd forintot biztosítanak. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskola kezdéshez, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. A vonatkozó programban 6 év alatt összesen 430 ezer tanszercsomag kiosztását tervezik az elsőtől 8. évfolyamon tanuló rászoruló diákok számára, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt, ismertette Sztojka Attila. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatás és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta el Hankó Balázs, aki az EGRI Sárvári Kálmán Technikum Tantestületi ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Van megfelelő számú pedagógus és az utánpótlások is biztosított, jelentette ki Balatoni Katalin Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián tartott előadásában. A miniszterelnöki biztos ismertette, idén augusztusban már 2000-rel több pedagógus dolgozik, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Hozzátette, a tanárok béremelését továbbra is fenntartja a kormány, és a tavaly elkezdett munkát egészen 2031-ig folytatják. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. Nagy István elmondta azt is, a közös agrárpolitika stratégiai tervben idén csak nem 28 millió euró, a 2024-27-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, mondta, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és családoknak rosszat, mi különbek vagyunk ennél, tette hozzá. Az ukrán külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval és több európai kollégájával. Andrei Sibiha megerősítette Ukrajna álláspontját, amely szerint a biztonsági garanciáknak, konkrétaknak, jogilag kötelező erejűeknek és hatékonyaknak kell lenniük. Ezen felül átfogóaknak is, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket, ismertette. Az orosz kormány hivatalosan is javasolt az elnöknek, hogy Oroszország mondja fel az európai kínzás és embertelen bánásmód megelőzéséről szóló egyezményt. A Vlagyimir Putyinnak címzett határozatot Mihail Misusztyin miniszterelnök írt alá, és nem csak az alapegyezményre, hanem a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvekre is vonatkozik. Az egyezményt az Európa Tanács 1987-ben fogadta el, Oroszország pedig 1996-ban ratifikálta, amikor belépett a szervezetbe. Moszkva azonban a 2022-ben indított teljes körű ukrajnai háború óta sorra hagyja el a nemzetközi szervezeteket és programokat. Világszerte minden negyedik ember még mindig nem jut hozzá biztonságos ivóvízhez, hívja fel a figyelmet az ENSZ a vízvilághete alkalmából közzétett jelentésében. Ez fokozza a megbetegedések kockázatát és a társadalmi kirekesztettségüket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Legyetek szentek mottóval rendezték meg Miskolcon a karizmatikus közösségek regionális találkozóját. A műhely foglalkozások keretében különböző szentek életén keresztül mutatták be az előadók az életszentséget. Barta Márton atya, a Miskolc Mindszenti templom káplánja, Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról beszél. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram Jézus Krisztus, kérlek, küldd szent lelkedet, áraszt ki ránk a te éltető lelkedet, és vezess bennünket általa, hogy egy szent példaképén keresztül, példáján keresztül egyre inkább mi is átérezzük a meghívásodnak a fontosságát, hogy mi is egyre mélyebben kövessünk téged életünknek az útján, egyre jobban hozzád közeledjünk a mindennapjainkban, meghalljuk a te hangodat, a te szavadat, és merjünk rá hallgatni ebben az űrzavaros világban, és merjünk mi magunk is az életnek a hirdetői lenni, és ezáltal az élet kultúráját építsük magunk és környezetünk szívében, lelkében. Segíts bennünket, Jézus, és vezess szent lelked által, hogy a tieit tudjunk lenni és maradni. Szűz Mária, égi édesanyánk, segíts bennünket, hogy megtegyük mindazt, amire Jézus hív bennünket, adj bátorítást, útmutatást, ami számunkra a mindennapokban, mindig Jézusra tudjunk figyelni, ahogy te is tetted, és ahogy te is erre hívtad a többieket, Jézus környezetében lévőket, mint egykoron úgy ma is. Égi édesanyánk, boldogságos Szűz Mária, segíts bennünket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, köszöntelek benneteket itt a regionális karizmatikus találkozón, és ugye, ahogy említették a megnyitón is, a mi mottónk, legyetek szentek. Igazság szerint mindannyian meghívást kapunk az élet szentségre. Meghívást kapunk arra, hogy Jézust követve mi is egyre több emberekké, egyre jobb emberekké tudjunk válni. Nagyon érdekes ez, mert hogy nagyon sokszor a szenteket úgy képzeljük el, hogy ők már egyből tökéletesek voltak, de igazság szerint, hogyha mindig utána olvasunk, akkor azért látjuk azokat a dolgokat, hogy nekik is mi mindenen kellett keresztül menniük, mi minden akadályuk volt azzal kapcsolatosan, hogy na akkor most hogyan kövessék Jézust, hogyan váljanak ők is szenté. Senki nem egyből szentnek születik. Mindenki azzá válik. Ez ugyanolyan hasonló az édesapai, édesanyai, meg a papi szerzetesi hivatáshoz is, hogy nem, erre nem születünk, erre meghívást kapunk, és ezzé válunk, alakulunk szépen. És a saját magunk hivatásán belül, amire kaptunk meghívást Jézustól, ott válunk szenté. Ebben segít bennünket a mi közös szentünk, akit én most választottam. Olvastam róla egy nagyon érdekes könyvet, és ez annyira megfogott engem. Én Mádról származom, itt születtem Miskolcon, és Mádon ott kezdtem el az iskolába járást is, de ugye a hitemben is az első lépéseket a vallásosságomban ott tettem meg. Az én édesanyám, ő lengyel származású volt, és ebből kifolyólag valahogy ő volt ugye a családban a vallásosságnak, a hitéletnek egy kicsit a felelőse. És ebből kifolyólag ő volt az, aki mindig fontosnak tartotta azért, hogy templomba járjunk, imádkozzunk, első áldozók, bérmálkozók legyünk testvéreimmel együtt. Van egy húgom és egy öcsém. Pont ebben a sorrendben. És akkor, amikor én ott elkezdtem a minisztrálást és a templomba járást, akkor igaz, hogy egy nagyon idős atya volt, de olyan megnyerő volt az ő személyisége. Lendületes volt, dinamikus volt, a mindennapokban így ismertem meg őt, és ebből is kifolyólag úgy biztos, hogy ez is hozzájárult mindahhoz, hogy én gimnáziumba, Esztergomba, a ferencesekhez kerültem. Én egy hatosztályos gimnáziumba jártam, ami azt jelenti, hogy én már hetedikes koromban már ott voltam Esztergomban, kollégiumban. Nem volt egyszerű, meggyűltek a bajunk, a saját magam baja is, meg az osztálytársakkal is urlottunk, de azért összekovácsolódtunk. És valahogy oda tehető az én hivatásomnak is a kezdete. Hetedikes vagy nyolcadikos lehettem, amikor az egyik szentmisén, mind a mai napig emlékszem, hogy ott térdepeltem az átváltoztatásnál, és úgy megfogalmazódott bennem futó gondolatként, hogy jó lenne az Urat szolgálni később is az ő oltáránál. De igazság szerint olyan igazi gimnazista voltam, tehát hogy úgy nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mégis az a légkör, a ferences légkör és az az imádságos légkör, amit ott kaptunk, azt a hitéleti nevelést, az mindvégig megtartotta bennem ezt a hivatást, és amikor tovább kellett tanulni, akkor beadtam a jelentkezésemet Egerbe, a szemináriumba, ahova fölvettek, így hát ott kezdtem, ott folytattam tanulmányaimat, ekkor különleges módon is már ráléptem a papi hivatás útjára, és 6 éves a képzésünk, és én első nekifutásra jártam 2 évet és 1 hetet. A második tanév végén volt egy mély pont a hivatásomban, előjöttek a nagy kérdések, hogy most helyemen vagyok-e, jó-e így, és jól választottam-e. Szerelmes is lettem azon a nyáron, ami nem segítette elő, hogy megerősödjek a hivatásomban,
Így hát volt egy belső feszültség, hogy amire odaadom az életemet, nem képviselem hitelesen. Ből a belső feszültségből úgy léptem ki, hogy eljöttem a szemináriumból. 4 éven keresztül végeztem OK-s képzéseket, nyelvvizsgát, akkor tettem le angolból, és de ami a legfontosabb volt, az az, hogy eljártam dolgozni, és kerestem a magam életének az útját, a boldogságomnak az útját. Ez megmutatkozott abban is, mint minden egyes fiatalnál, eljártam hétről hétre bulizni. És igazság szerint ebben az útkeresésben Jézus talált rám ismét. Többszöri jelek által is, de úgy inkább, leginkább úgy az érzéseimen keresztül, hogy csak éreztem én azt, hogy lehet, hogy ez az én életemnek az útja, a papi hivatás. És 2015 májusában volt annyira erős bennem újra ez az érzés, hogy azon a nyáron részt vettem Egerben a szemináriumban egy 3 napos lelki gyakorlaton, akkor Jézus újra meghívott engem a papi hivatásra, megerősített abban, hogy igen, ő hív és vár. Én igen mondtam rá, jártam be egy éven keresztül minden hónapban lelki vezetésre, lelki útmutatásra, ugye akkor még a spirituális atya Szabó József atya volt, aki most itt Diósgyőrben a plébános, és 2016-ban újra jelentkeztem a szemináriumba, érsek úr nagy szeretettel fogadott vissza, és 2020. június 20-án boldogságos Szűz Mária Szeplőtán szívének szombatján szentelt pappá. És helyezett akkori papi életem első állomás helyére Gyöngyösre. 4 évet töltöttem el ott Gyöngyösön, és 2024. augusztus 1-től vagyok itt Miskolcon, Mindszenty plébánián. És az érdekesség, amiért pont azt a pápát választottam, akivel most egy picit úgy jobban megismerkedünk. Amikor dolgoztam, akkor hát majd, hogy nem voltam már mindent, tehát voltam handróger, ami ugye picit átfordítva, ugye köműves mellett segédmunkás, voltam biztonsági őr és nehézgépkezelő is, de mind a mai napig emlékszem, hogy egy könyv nagyon megfogott engem, és még a nehéz gépben is, amikor nem kellett sem erre sem mozogni, azonnal elővettem a táskából is, olvastam, és hogyha tudom, hogy kiről szólt a könyv, de a címe, hogyha jól emlékszem, azt a nevet viselte, hogy az 1000 arcú pápa. Az 1000 arcú pápa című könyv, és ebben olyan különleges módon én magam is megismerkedtem Szent II. János Pál pápával, az ő életével. Nem úgy a kimondott szokásos módon, hogy akkor igen, hozza az önéletrajzot, és akkor utána egy picit belenéz, hanem így kifejezetten kiragadott az ő lelki életéből, az ő lelkiségéből egy-egy aspektust, és azt vezette végig a pápa életén. Tehát ilyen nagyon érdekes volt. Igaz, én most nem ennek a könyvnek a tematikáját követem, de egy picit úgy megismerkedünk ezzel a pápával, mert úgy közel került hozzám, és nagyon sokszor kértem az ő segítségét, útmutatását, és hiszem azt, hogy ő is szerepet játszott abban, hogy én is felfedeztem a szűzanyával való ugye különleges kapcsolatomat, kötődésemet. Ugye nem hiába ki is emeltem, hogy 2015 májusában volt már újra, ugye a szűzanya hónapjában annyira erős a hívásom. Akkor ugye, amikor elolvastam ezt a könyvet, illetve amikor igen mondtam Jézusnak az újbóli meghívására, akkor minden nap törekedtem arra, hogy legalább egy rózsafűzért elimádkozzam, és utána a szűzanyán keresztül erősödött meg úgy a Jézussal való kapcsolatom is, és mélyült el. A Szent II. János Pál pápa, egy picit vele fogunk megismerkedni, picit az ő lelki életébe fogunk beletekinteni egy-két aspektusban, egy-két részleten keresztül. Az első és legfontosabb, ugye, ő lengyel származású pápa, és amikor megszületett, akkor a szülei úgy adták neki a nevet, hogy Karol József Wojtyła. Ugye 1920. május 18-án született Wadowicében, ez Dél-Lengyelországnak az egyik községe, és nagyon érdekes, mert már a nevében is van bizonyos magyar vonatkozás. Mert hogy nem hiába kapta a Karol nevet, tehát a Károly nevet, a negyedik Károlyra való tekintettel kapta ő is, a későbbi pápa is a Károly nevet. Nagyon érdekes az ő életútja, és egyrészt nagyon megható, és nagyon sok szenvedésen kellett keresztül mennie az életének az évein, de éppen abból kifolyólag, hogy olyan sok szenvedés érte, olyan nagy lelki magasságokba segítette el őt az Úr, amit mind a mai napig úgy csodálunk, és úgy rácsodálkozunk. Hiszen igazság szerint egész fiatalon elveszíti az ő édesanyját. 9 éves volt, amikor édesanyját elveszíti, majd egy pár évre rá, 1932-ben a bátyját is elveszíti, tehát egyedül marad édesapjával, ketten maradnak a családból, és ugye, miután a II. Világháború kirobbant, utána nem sokkal, 1941-ben édesapját is elveszíti. És igazság szerint mondhatjuk azt, hogy magára marad, egyedül marad, és ez mind belejátszódott, ezek a veszteségek abba, hogy különleges módon kapcsolódjon ő maga is a szűzanyához és Jézus Krisztushoz. II. Világháború kirobbanása után, hát őt is befogják munkába, először egy kőfejtőben dolgozik, majd pedig egy vegyi gyárban, és míg a vegyi gyárban dolgozik, már érzi magában igazság szerint a papi hivatást, papságra való hívását Jézusnak, és utána ő maga is bevonul a szemináriumba, ugye ez még ez a kimondottan föld alatti szeminárium, amikor mindig bújtatva vannak az órák, ő maga is kicsit azért el van bújtatva a hatóságok elől, éppen abból kifolyólag, mert ugye hát természetes módon, vagy nem, igazság szerint nem természetes módon, de hát akkor az a kor rendszere üldözte ugye a papságot is. És 46. november 1-én Szapiéha bíboros szenteli pappá. Akkor egy kis magánkápolnában kerül sor a pappá szentelésére. Utána kiküldi a bíboros őt Rómába tanulni, és a tanulmányi útja után visszatér, és ő maga is lelkipásztorkodik, és egész fiatalon, 1958-ban már püspökké szentelik, és segéd püspökké nevezi ki a pápa őt. Ugye igazság szerint 38 éves ekkor Wojtyła püspök, ha 64-ben lesz érsek, majd 67-ben lesz bíboros. Nagyon érdekes az ő életének a folytatása, mert hogy bíborosként is, nagyon sok püspökként is, de bíborosként is nagyon sok mindent csinál. Nagyon sokat foglalkozik a lengyel ifjúsággal, ugye a krakói Jagelló Egyetemen ő maga is tanít, tanszéket is vezet, és így eléri az ifjúságot, ami nem nagyon tetszik az akkori korban, ugye az állami vezetőségeknek. Így hát nagyon sokszor próbálnak borsot törni azért az óra alá, de ugye az akkori bíboros megvédi őt, és folyamatosan ő viszi el, igazság szerint magára vállalja azokat a nehézségeket, nem csak a Wojtyłával szembeni nehézségeket, hanem úgy az egész római katolikus egyházzal szembeni nehézségeket. Ugye őt magánzárkába is zárják, ugye a bíborost, Wyszyński bíborost, ugye őt magánzárkába is zárják oda be a szobájába, és igazság szerint nagyon alaposan megfigyelik, hogy mit csinál és hogyan csinálja. Na de Jézusnak más az akarata, és ő más utat szán. Vojtyla püspöknek, így hát bíboros is lesz, és nagyon érdekes módon részt vesz aktívan, ugye a második vatikáni zsinaton, mint érsek, és nagyon sokat tesz az akkori dokumentumoknak a kidolgozásában, ugye a Gaudium et Spes dokumentumban ő maga is nagyon sok mindent leír és hozzátesz a megbeszéléseken. És 1978 a következő nagy dátum, ugye részt vesz már első János Pál pápának a megválasztásában is, és ugye első János Pál pápa 33 napig regnált, mint pápa, utána visszaadta teremtőjének a lelkét, majd pedig 1978. október 16-án pápává választják. Fölszáll a fehér füst, és nagyon érdekes, hogy hogy nyeri el az akkori Szentpéter téren lévő tömegnek a szívébe, lelkébe, hogyan írja be magát, úgyhogy pont olyan akcentussal szólal meg a római népnek, ahogy ők maguk is beszélnek egymás között. Ez úgy benne volt a róla leírt könyvbe, hogy éppen ebből kifolyólag egyből a szívébe zárja a nép őt. Nagyon sok útja van, ugye 250 apostoli útja van Olaszországon belül és Olaszország határain túl. Sok enciklikát ír, leveleket, buzdításokat, több száz boldoggá és szenti avatás fűződik az ő nevéhez, ifjúsági találkozókat ugye ő indítja el az egyház életében, és az Assisi béke világnapját is ő kezdeményezi, és ő hívja össze. És akkor picit röviden és tömören még, nagyon érdekes, hogy ő mikor adja vissza teremtőjének a lelkét 2005. április 2-án. Ugye ez Isten irgalmaság vasárnapjának az előestéjén adja vissza teremtőjének a lelkét, pont azon az ünnep napja, nap előtt, amit ő maga vezetett be az egyház életébe. És egy picit megnézzünk egy pár dolgot vele kapcsolatban. Máriával való kapcsolata. Mindig is nagyon fontos volt az ő életében, hogy a minden egyes enciklikában az utolsó fejezeteit mindig Máriának szenteli, külön enciklikát ír, sok beszédet, és a tettei is azt mutatják, hogy különleges kapcsolat fűzi Máriához. Nagyon érdekes, hogy leírja ez az Ezerarcú Pápa című könyvben, hogy voltak, akik jöttek hozzá látogatóba, és elkérték tőle a pápától a rózsafűzért, az egyik ottani látogató, hogy adja már neki az ő rózsafűzérét, és akkor a pápa azt mondta, hogy jó, de csak akkor, hogyha te is odaadod az enyémet, és ő nem is tudta, hogy neki a zsebében tényleg van egy rózsafűzér. Tehát ez a különleges kapcsolat Máriával megmutatkozik a pápán keresztül is, hogy a maga a családi helyzete is, hogy elveszti szeretteit, úgy egyre közelebb kerül Máriához, és egyre inkább ő is megfogalmazza magában, hogy a Montforti Grignon Szent Lajosnak a tökéletes Mária tiszteletét is elolvassa, és megteszi azt a 33 napos lelki gyakorlatot, amelyen keresztül fölajánlja saját magát teljesen szűzanyának, hogy ebből kapcsolódik az ő jelmondata is, a Totus Tuus. És ott van a merénylete is, ami után pedig, ugye, a golyót, amit kivesznek belőle, pontosan a fatimai szűzanya koronájába beleillik, és oda helyezi el. Másik nagyon fontos az ő életében a Jézushoz fűződő viszonya, kapcsolata. Nagyon sok időt tölt az oltári szentség előtt Szent II. János Pál pápa földi életének az útján. Ugye két enciklikát is ír különleges módon, amelyben fölhívja az emberek figyelmét. Ugye az egyiknek a címe, hogy az egyház az eukarisztiából él, illetve a másik maradj velünk, Urunk, és nagyon szépen kibontja azt a fontosságot, hogy az eukarisztia az egyházi élet középpontjában helyezkedik el, hiszen abban valóságosan jelen van a mi Urunk Jézus Krisztus testével és vérével. Minden erejét és szeretetét innen meríti. Olyan megható mindig, amikor valahogy ugye az ő életrajzában is, akik írnak, mindig kiemelik azt, hogy azt a megbocsátó képességét, amikor a merénylet után ő maga is elmegy és meglátogatja a merénylőt a börtönben, és megbocsát neki. És mindehhez hozzá kapcsolódik II. János Pál pápa életében a csend. A csend, ami nagyon sokszor jellemzi őt. De nem csak az a fajta csend, hogy akkor nem szólal meg, akkor nem nem hallgat semmit, hanem egy alapvető olyan belső csend, amelyben ő maga beszél Jézussal és a szűzanyával. Ez a fajta aktív csend, nem a passzív csend. És az aktív csend épp arról szól az ő életében, hogy meg annyiszor, amikor leborul valamelyik boldog vagy szent sírjánál, és akkor úgy elmélyülten tud csendességében imádkozni, befelé fordulni, és Jézus felé fordulni. És ebből a csendből különleges módon előjön az ő odafigyelése. Nagyon sokszor leírják, hogy amikor vele töltöttek időt, kihallgatáson vettek részt, vagy csak beszéltek vele, akkor olyan volt, mintha megállt volna az idő. Mert a pápa csak ráfigyelt, csak arra, akivel beszélt. Ott megszűnt az, hogy akkor most hova kell sietni, mi lesz a következő program, mert teljesen oda szentelte a figyelmét a pápa. Ugye ebből fogalmazódott meg nagyon sok embernek az az élménye, hogy csak én létezek az ő számára akkor. És nagyon érdekes, hogy jól emlékszem, még kalkuttai Szent Teréz anya is olyan nagyon mélyen leírja a pápával való találkozását, hogy olyan, mintha a lelkében látott volna a pápa. Ez a mélységes odafigyelés. És hát ugye ebben az egészben a Máriával, Jézussal való kapcsolata, a csend és az odafigyelésben olyan különleges lehet, ami számunkra az az élethelyzete Szent II. János Pál pápának, amikor ő maga még papként elmegy és fölkeresi Pió atyát, és egy egész estét végig közösen imádkoznak. És ugye már akkor Pió atya egy jóslatot mond neki, vagy hát Pió atyán keresztül az Úr ad neki egy jóslatot, hogy de hogyha jól emlékszem, tehát nem is neki mondta Pió atya, hanem csak másoknak mondta, hogy még meg kell figyelni, mert ebből a lengyel papból ebből még nagy ember lesz. Tehát már akkor ott volt Pió atya, valamit már megsejtett és meglátott. Hát ő az az ezerarcú pápa, akinek az életéből és lelkiségéből még nagyon sok mindent lehetne meríteni, és nagyon sok útmutatást tudunk kapni, de igazság szerint, hogy az időkeretben sem nagyon férne bele, hogy teljesen megismerkedjünk az ő lelki életével, és hiszem azt, hogy mindig, hogyha csak egy-egy apró részt ismerünk meg, akkor tényleg, amit Jézus is mond az evangéliumban, hogy olyan ő, mint a jó házigazda, aki kincseiből régit és újat hoz elő, mindig valamire föl tudunk figyelni, valami mindig újabbnál újabb módokon tudunk megközelíteni és hozzá viszonyulni, és hát így ő igazi példakép lehet előttünk a szentté válásban. Ő is sok nehézségen ment keresztül, de mindig tudta, hogy hol keresse a megoldást a nehézségeire, a megpróbáltatásaira. Mindig mert a szűzanyához és a szűzanyán keresztül Jézushoz fordulni. Amen.
Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról Barta Márton atyát, a Miskolc Mindszenti templom káplánját hallották. A felvételt Miskolcon a Karizmatikus Közösségek regionális találkozóján készítettük. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 58. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A Balaton hercege. Mivel Ciprián elmondhatatlanul kíváncsi volt, mi lehet az igaz a látomásából, ezúttal nem a hegyen át, hanem a vízpart felé vette az útját, hogy ott vágtázzon végig Füredig. Elképedve látta, amikor leírt a partra, hogy igaz minden. A Balaton ott ringott előtte, ezüst csillámokkal, türkiszkéken, ahogyan mindig is. egy csepp víz sem hiányzott a medréből, legfeljebb az a fél akónyi, amit büszke hirtelen kívott belőle a rövid pihenő alatt. Úgy tűnt tehát, hogy nem maradt más tennivaló, mint felkeresni a többieket Szejtán malmában. Az utat már jól ismerte, hamarosan oda is ért, s a malmot sem volt nehéz megismerni, ám bár egészen másként festett, mint amikor legutóbb látta. Az oldalán vígan pörgött az új malomkerék. Még egészen világos, szinte sárgás-fehér volt a fa, amiből készült. Talán épp most őről vele először Szejtán, gondolta Ciprián. Az utcáról is jól látszott a kitárt kerítéskapunát, hogy a malomudvaron akkora a sürgésforgás, hogy az csak a malomkerék pörgéséhez mérhető. Mindenki elmélyülten tette a dolgát. Annyira, hogy elsőre fel sem figyeltek arra, hogy Ciprián beléptetett az udvarra. Csak akkor szaladt össze mindenki, amikor büszke jókorát nyerített, válaszul egy jó ismerőse köszöntésére, mert bizony Fecske is ott volt az istállóba kötve. A felhőtlen üdvrivalgás azonban alig tartott pár pillanatig, mert váratlanul árnyékba borult a siskemalom udvara, holott az ég felhőtlen volt. De nem is felhőt akart el a napot, hanem egy óriásira nőtt fekete madár, éppen Ciprián orra előtt csapott le az égből. Olyan hirtelen történt mindez, hogy ilyetében mindenki fedezékbe szaladt, vissza a házba, le a pincébe, be az asztal alá, vagy a kemence háta mögé. Egyedül Ciprián állt mozdulatlanul. Mostanra már egészen megszokta, hogy a víz, a part és az erdő életében újra jelentős szerepet tölt be a varázslat, így aztán a legnagyobb természetességgel fogadta ezt a jelenséget is. Az a nagy, fekete madár ugyanis nem más volt, mint Kamor, és az sem volt nagy meglepetés, hogy a nyakában egy egészen kicsi fickó ücsörög. Imó! Kiáltott fel Ciprián, amire azonban Kamor nyugtalan kérdése érkezett válaszgyanánt. Zemúr? Elpusztult.
Az hogy lehet?
Lepődött meg Imó.
Hiszen halhatatlan?
Már nem volt az. Megsértette a varázstörvényt.
Hogy?
Elhagyta a birtokát, így semmissé vált az egyesség, amit a büki három boszorkákkal kötött. Megszűnt a varázslat, és azzal együtt az öröklét is, meg minden más is, amit varázslattal teremtett.
Ó, ha én ezt tudom!
Kiáltott fel Imó. Tehát nem tudta. Ahogyan Kamor sem, aki akkorát csapott a homlokára, hogy csak úgy csattant. Most már értem. Szóval Zemúr azt hitte, hogy az csak egy boszorkány kötelem, ami miatt nem mozdulhat, pedig varázsegyesség volt. Az pedig a boszorkák halála nem oldja fel. Kiáltott, és hamarjában azt is megfejtette, hogy ezek szerint Zemúr azt is tudta, hogy Kaba hova menekült előle, csak akkor még nem mert tenni semmit, nehogy elveszítse az öröklétet. Hát ezért küldözgetett mindig valaki mást maga helyett. Lelkendezett a felismeréstől, utána pedig Cipriánnal a legapróbb részletekig elmeséltette, hogyan is történt az eset a mosókútnál. Miután végighallgatta a beszámolót, Kamor őszinte csodálattal tekintett Cipriánra. Igazi varázsló lett belőled, lapogatta hátát. Ciprián azonban csak rázta a fejét, és megismételte, amit a mosókút tisztásán már egyszer mondott. Na nem. Ugyanis immár határozott meggyőződésévé vált, ami a hosszas kalandozás alatt folyamatosan érlelődött benne. Hiszen nyakában lóg a bakony szíve, s abban a kabasírján termett virág. Ujján a bakony nemes érceiből öntött sárga köves gyűrű, az aranyhíd gyógyerejű köveivel, és immár nyeregtáskájában hordja a sárkányölő lándzsa égből pottyant érchegyéből kovácsolt bűvös és varázsos eredeti foglalatot is. Amit pedig Eholmik által megtapasztalt, alig pár óra leforgása alatt kőszikla szilárdságú elhatározássá keményítették a meggyőződését, a varázsvilággal ennél mélyebb kapcsolatra nem vágyik. Sőt, így aztán közölte is Kamorral. Ezek a varázstárgyak csak a bajt hozzák ránk. Már lehet, hogy csak én nem értek a nyelvükön, és én nem értem a használatukat. Mégis úgy érzem, jobban boldogulok nélkülük. Nem kívánok varázsló lenni, s nem kívánok varázslattal élni, még akkor sem, ha a sárkányölő lovag leszármazottai között is akad ilyen, jelentette ki határozottan. Lám, ez a ki tudja miféle ércből kalapált fémkarika is mennyi bogyodalmat okozott, folytatta az ifjú lovag. Szerintem pedig csak egy sokadik semmi. hiszen milyen jól megvoltunk nélküle, amíg most elő nem került. Ez pedig azt bizonyítja, hogy csak is akkor válik fontossá, ha valamelyik gonosz lélek a sötét céljaira akarja használni. Semmi másért, csak hogy tönkre tegye mindazt, ami igazából fontos az életben. Minden mást. Emlékezz csak, Kamor. A soktornyú kastélynak is azért kellett elpusztulnia, mert az az elátkozott palota volt az, ami hosszú éveken át lehetetlenné tette, hogy a szüleim túlléphessenek végre a múlt sötét viszálykodásain. Mintha csak az apádat hallanám, pontosan úgy beszélsz, mint ő, ingatta fejét Kamor, mert az öreg varázsló egy cseppet másként látta a dolgokat. Talán igen, bolintott Ciprián. De amíg róla nem tudhatom ezt pontosan, addig magamról biztosan állíthatom, hogy erre nem én vagyok a legmegfelelőbb ember. Kérlek ezért téged, Helka, fordult a testvéréhez. Vedd magadhoz újra a sárga köves gyűrűt, s azzal együtt az eredeti foglalatot is. Ezért, és ekkor tovább fordult Pötyike felé, megkérem a mi bűvkovácsunkat, Pötyikét, hogy elevenítse fel régi tudását, és illessze össze újra a sárkányölő lovag eredeti, varázslatos ékszerét. Helka kezén jó helyen lesz. Utolsóként pedig, Kamor, téged kérlek meg, hogy vedd magadra újra a varázsvilág őrének szerepét, a víz, a part és az erdő vidékén. Ó, hangzott fel az udvar minden szegletéből, és így derült ki, hogy közben mindenki előmerészkedett. Ciprián pedig nem állt meg ennyinél. Azért is kérlek erre, Kamor, mert nekem más utat kell járnom, mondta. Tovább kell vinnem apám és anyám örökségét. Nekem a sárkányölő hercegek családfáját kell éltetnem. Csak nem, csapta össze a kezét Helka igazi örömmel a hangjában, s boldogan csillogó szemekkel. Ráadásul annyira érezte, hogy a bátyja szavaiból mi következik, hogy el is kiáltotta magát. Bogi! Igen, bólintott Ciprián. Feleségül kérem Bogit, ha ő is akarja, nyújtotta felé a karját, amit a lány boldog mosolyjal fogadott el. Látva a pírt az arcán, nem volt kérdés, mi a válasza. Ennek nyomán pedig Ciprián rögvest azt is felvetette, hogy ha nem látják a gadáját, Tramini elő 100. születésnapjával együtt allakodalmat is megtarthatnák. A hirtelen kitörő üdvrivalgás nem csak a malomudvart, de az egész utcát betöltötte. A zsivajgás oly nagy volt, hogy Kamor képtelen volt elmondani hirtelen támadt javaslatát, ráadásul már is kapott egy fontos megbízatást. A bakony varázslójának értesítenie kellett az érintetteket, szerte a víz, a part és az erdő vidékén a másnapi ünnepről.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter, Ciprián című regényének 58. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az előző elmélkedést azzal fejeztük be, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt, de szükséges és jelenvaló a hívő nép tanítása. Így folytatja a zsinat a liturgikus konstitúció 33. pontjában. Az imádságokat az egész szent nép és minden jelenlévő nevében terjeszti Isten elé a pap, aki Krisztus személyes megbízottjaként áll a közösség élén. Azokat a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ, a láthatatlan isteni dolgok jelzésére Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért nem pusztán azoknak a fölolvasása, amiket tanúságul írtak meg, hanem mindaz, amit az egyház énekel, vagy imádkozik, vagy cselekszik, növeli a résztvevők hitét, szívüket Istenhez irányítják, hogy neki lelki áldozatokat mutassanak be, és kegyelmét gazdagabban kapják meg. Mindebből, hangsúlyozza a zsinat, következik néhány alapelv a liturgia megújításával kapcsolatban. Szeretettel hangsúlyozom, hogy ezek a megújítások jó részt már megvalósultak a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban. Talán annyit érdemes megjegyezni az előző elhangzott szövegre, hogy föltétlenül érdemes megjegyezni, hogy nem magán liturgiáról, és nem az egyes egyházközségeknek a szabadon szerkesztett liturgiájáról van szó. Az egyház jelenik meg minden liturgiában, minden szentmisében, vagyis nem a pap, nem a hívek fogalmazzák meg, mit szeretnének hallani. Nagyon fontos és súlyozott ez a mondat, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért fontos, hogy tudomásul legyünk abban, hogy mindazok az imák, énekek, amelyekkel részt veszünk a Szent Misén, mérhetetlenül fontosak, mérhetetlenül segítenek bennünket, ha részt veszünk bennük, az Isten közelségéhez. A következő pontban, a 34. pontban a zsinat arról beszél, hogy a szertartások vonzóak legyenek. Természetesen az, hogy a liturgia középpontja az Isten iránti hódolat nem fedi el, hogy vonzóvá lehet tenni. Így ír erről a zsinat. A szertartásokat tegye szépé a nemes egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség, legyenek mentesek a fölösleges ismétlésektől, alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra. Megint csak megállok egy pillanatra ennél a mondatnál, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt mondja a zsinat, hogy ne szoruljanak magyarázatra, hanem sok magyarázatra ne szoruljanak. A liturgia, mivel az egész egyháznak az ünnepe és Isten iránti hódolata, Ezért nyilvánvaló, hogy az egyes területeken, így Magyarországon, az Egri Főegyház megyében, de még az egyes területeken is más és másféle képesítéssel rendelkező emberek lakják, hagyományokkal, ezért fontos, hogy néha magyarázzák őket. Csak túl sok magyarázat ne legyen. A következő pontban újra előjön, amit már eddig is hangsúlyozott a zsinat, hogy az ige is, az ige hirdetés pontos szerepet tölt be a liturgiában. Így szól erről a 35-ös pontjában a zsinat. Világosan ki kell tűnnie, hogy a liturgiában a szertartás és a szó a legbensőségesebben kapcsolódik egymáshoz. Ezért a szent cselekményekben a szentírás olvasás gazdagabbá és alkalmasabbá kell tenni. Erről már beszéltünk, hogy több szentírási olvasmányt használ az egyház a szentmisében, de minden egyes liturgiában a zsinat óta. Második alpontja ennek a 35-ös pontnak, mivel a liturgikus cselekménynek alkotó eleme a szentbeszéd, ezért annak legalkalmasabb helyét a rublikát tüntessék föl, az igehirdetés szolgálatát pedig nagyon hűségesen és gondosan kell ellátni. A beszéd forrása elsősorban a szentírás és a liturgia legyen. Hirdesse Isten csodatetteit az üdvösség történetében, azaz Krisztus misztériumában, amely jelen van és működik bennünk. Mindenkor, de kiváltképpen a liturgikus ünnepléskor. A liturgikus oktatást minden módon szorgalmazni kell. Magukba, a szertartásokba is szükség szerint iktassunk be rövid magyarázatokat, amelyeket a pap vagy az erre kijelölt segítkező előírt vagy ahhoz hasonló szöveggel közöljön. Elő kell mozdítani Isten igéjének a szent szolgálatát a nagyobb ünnepeket megelőző vigíliákon, az advent vagy a szent 40 nap egyes köznapjain, valamint vasárnapokon és ünnepeken, főleg ott, ahol nincs pap. Az ilyen helyeken a liturgiát diákónus vagy más a püspök által megbízott személy irányítsa. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok nagyon hangsúlyozzák a szentírásnak a helyét, a tanításnak a helyét a szentmisében, illetve a liturgiákban. Talán egy gondolattal érdemes visszatérni a szentbeszéd helyének a meghatározásában, hiszen itt azt mondja a zsinat, hogy meg kell találni a megfelelő helyet, vagyis talán idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt és sokszor utána is, néha még most is, a szentmisében is a szentbeszédeknek a helye sokszor a szószék. Meg kell jegyeznem lelkipásztorként, hogy talán a közvetlenség, a hívekkel való párbeszédnek a közelsége, vagy talán pontosabban fogalmazva, a párbeszédnek az egyszerűsége talán azt kívánja, hogy egy szinten legyen a lelkipásztor, az igehirdető a hívekkel, amikor a szentbeszédet mondja. Azonban, ahogyan említettem, a lelkipásztor megjegyzi, nem véletlen, hogy a templomokban hogyan építették a szószékeket. Ezekről a szószékekről mikrofon erősítő nélkül is sokszor pontosan jól lehetett érteni a tanítást. Kihasználták a templomnak az akusztikus dolgait, jellegét. A papot általában, nem mindenkit, de általában sokakat zavar, hogy felülről beszél a szószékről a híveknek. És ebben van is valami, tényleg lehet zavaró. De úgy gondolom, hogy bizonyos ünnepi alkalmakkor, bizonyos lehetőségekkor érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, és a szószékről szólni az emberekhez. Szól még a zsinat a papon kívüli igehirdetőkről, akiket a zsinat a diákonusokban és a püspökök által, a megyés püspökök által megbízott személyekre irányít. Kedves rádió hallgatók, majd innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.